Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Mindig mélyen fáj, amikor olyan emberek, akik egyébként a magyarságukat nagyon fontosnak tartják, mégis csúnyán, pontatlanul, rossz szórenddel, elferdített nyelven beszélnek magyarul. Szokták mondani magyartalanul. Azonban ez egy olyan kifacsart szó, amit egyetlen más nyelv nem ismer, hiszen hogyan lehetne valaki franciátlanul francia? Mint ahogyan nem is franciáskodik senki, csak egyszerűen francia. Ugyanígy sem magyartalanul, sem magyarkodva nem létezhetünk csak simán magyarul. A protestantizmusnak, a magyarságnak pedig nagyon sok köze lenne a magyar nyelv védelméhez, hisz a református ősök könyveket nyomtattak, anyanyelvükre tanították a gyermekeket, hogy a Bibliát képesek legyenek elolvasni. Nehezen szedem össze az erőmet, de néha írok egy-egy újságnak, amikor valami csúnya vagy pongyula, vagy fölöslegesen idegen szavakat használó kifejezést olvasok. Ha sokan tennék, ez bizonyára szebb lenne a nyelvünk. Most egy olyan faluba látogatunk el, ahol a református egyház nagy feladata a nyelv és a kultúra ápolása. Ez a református közösség a Kárpát-medence legdélebbi gyülekezete, Belgrádtól nem messze, Hertelendi falva. Most ezért lélekben utazzunk el ebbe a messzi közösségbe, ahol szintén magyar reformátusok élnek. Kis Sándor beszélgetett először a Hertelendi falvi kerekes családdal, majd Halász Béla lelkipásztorral.
A mi őseink 1883-ban András falváról telepedtek, 200 család telepedett ide. Azóta létezik a falu, itt szlovákok éltek és németek. A Hertelendi falván három nemzetiség élt együtt. Egészen a második világháború befejezéséig, amikor a németeket kitelepítették.
A Székely Kálvária megkezdődik még Mádefalván 1764-ben, amikor a mádefalvi veszedelem megtörtént. Mária Terézia rendelkezésre véget Moldáviából Bukovinába telepedtek. Ott hét falut alakítottak, egyiké a hét faluból András falva, ahonnan amit őseink jöttek. Csak abba faluba reformátusok voltak. A székelyek katonák voltak, és az véget, hogy itt a Duna mentén védjék a határt. Abból a szempontból lettek ide telepítve. Három falu lett alakítva, Hertelendi falva, Székelykeve és Sándor egyházak. Három faluból különböző családok jöttek. Rengeteg énekhagyomány van, ami látszik, az a székely siralmas bújdosás, busolás, a nehez élet, amit végigéltek ezek a 200 év alatt.
Valami új lehetőség lett nekik ajánlva itt, gazdagabb földek. Minden ide telepelt székely, aki a faluba jött, írástudó volt. Na, de ahogy ide kerültek, a sok munkába, nehézségbe, akkor az iskolázás elmaradott. 910-től errefelé már nem jártak a gyerekek iskolába, úgyhogy úgy kellett kiirtani az erdőket. Azt mondták, hogy kubikoltak, házakot vertek, megkínlottak, nagyon nehezen éltek.
Rengeteg erdő volt, azt, amikor kiirtották, a földek, és ahogy voltak, az mind szét lett a gyerekekre osztva, és úgy lett kevesebb és kevesebb föld, nem tudtak megélni abból. Mert nem tudtak a földből megélni, és amikor itt a falu mellett kiépült a három nagy ipargyár, akkor sokan eladták a földjüket, míg azt is, ami megmaradott, és munkába álltak a gyárokba, és abból tartották fel a családot. Még olyan esetes volt, hogy innet, amikor idejöttek, sokan vissza is mentek.
Tudjuk, mint hogy Vajdaság 29 nemzet él. Én, amióta megszülettem, mi tudtuk, hogy székelyek vagyunk, székely magyarok. Kis gyerekkoruktól tudtuk ezt az éneket, a András falvát, mikor Csíkból elindultunk ezt, tehát ez úgy olyan gyermekaltató volt. Próbálkozunk összetartani, van az az egyesületünk, van a templomunk. Sajnos, hogy ez a nagy zavarodás, ez az utolsó zavarodás, ami volt, hogy sokan elmentek Hertelendi falváról, megijedtek a háborútól, behívó elől szöktek, úgyhogy gondolom, hogy ha összeszámolnák, most biztos 100 lélek hiányzik. Nekem szerencsém volt, hogy a behívóktól megmenekültem, mert a lábom sérülve volt, úgyhogy nem vittek. Kétszer-háromszor voltam hivatva, de örökké kihúztam magamot, nem vittek el. Volt úgy, hogy na menjünk, ne menjünk, menjünk, ne menjünk. Feleségem lett előbb beteg, ő volt egy ideig a kórházba szemivel, amikor éppen abban a fázisban voltunk, hogy érdeklődjük, hogy eladjuk a lakást, a házat, ami volt, hogy menjünk Magyarországra. Na, amikor ő megépült, akkor nekem lett baj, úgyhogy majdnem két nagy műtéten mentem keresztül, és akkor egészen lemondtunk a menésről, és elhatároztuk, hogy maradunk itt, ahol vagyunk, és folytassuk.
Az első bombák persze itt estek le, szóval első nap 9 órakor arra már emlékszek, hogy repülőgyárat bombáztak le elsőnek, és tényleg nagyon megijedtünk. És főleg, hogy nem is gondoltuk, hogy az hogy is fog kinézni. Például elképzeltem egy olyan 41-es második világháború bombázást, hogy besötéteni, aztán jöttünk rá, hogy mellékeset Bélátnak a fogunkba olyan felszereléssel rendelkeznek. Nem tudtam, hogy mi lesz, a férjem kellett dolgozni, én is mentem a munkába, de már amikor itt körül vagyunk, vívázik vele a olajfinomítógyár, meg a vegyipari, tényleg attól féltünk. Egy pár napig utána elmentünk Ivánovára, Sándor egyháza. A férjemnek, a nagynényének az unokatestvére, aki svédben van, az adta a kocsokot oda, az ők házikba voltunk. Húsvétra meg visszajöttünk ide, gondolva, hogy lehet, nem fognak bántani, de éppen húsvét napján is szintén bombáztak. Templomba voltunk, amikor a bombák, a szirenák, a riasztók elhangzottak a templomba. Az nem lehet elmagyarázni, hogy milyen szörnyű érzés. Hallottuk a zúgást, a repülőket, minden, és a találók voltak, a gyárat ütték, áldozatok is voltak. Húsvét másnapján elmentünk Fehértelepre, Sosarára, és ott maradtunk a bombázás végéig, mert tényleg nagyon-nagyon féltünk. Gondolom, nem is kívánok senkinek, hogy le vagyunk felkülve, mind a hálószobában, a nagy széles ágyban, mind a négyen, és halljuk, hogy fütyöl a rakéta, menjen, és akkor csak behom a szememet, várom, hol esik le.
Előbb hallatszottak a kutyák, hogy kezdtek vinnyogni, tudod, ugyan búsan, amikor sírnak. Én, mivel a katonaságtól ugye fel voltam mentve, akkor kellett hallgassak, és kellett dolgozzak. Úgyhogy minden este örökké el voltunk készítve, a kocsikba víz, pokrócok, vagy egy konzerv, kocsi kifelé álltak, mindegyik a ház előtt. Az egész falu az utcán volt, mind székeket kivittük. Hallottuk mondjuk, hogy a Szendrődet ütték, az egy olyan 10-20 kilométerre Dunántúl, csak úgy rezgett a föld. Felöltözve aludtam.
Bukovina, mit vétettem, hogy én benned nem élhettem? Elátkozott apám, anyám, az istenes haragszik rám.
Kitől tanultad ezt az éneket?
5 éves koromtól tagja vagyok a Tamási Áron Székely Magyar Műveledési Egyesületnek.
A tanfolyamokra jártam, átvettem a csoportot, mint táncsoportvezető. Utána kezdtem gyűjteni. Már láttuk, hogy már vége kimullójában vagyunk. Mondjuk a Siladri, az tánc, Székely tánc, kimaradott nálunk. Megmaradott csak a csárdás, a frisses, a lassú. De mint kislánka emlékszek, hogy egy idősebb bácsi táncolta. Sajnálom, hogy nem vetettük le, mert nekünk az olyan nevetséges volt, hogy jaj, ne a bácsi, hogy mit művel egyedül, tám be van rúgva, vagy mi van vele, hogy egyedül rúgja. Sokkal később láttuk meg annak az értékét. Egyedül a karácson, ami él nálunk. Szóval már még mindig megvan az a leám megéneklése, a gyerekek mennek szenvedein, esten verselnek, a nagyszülőkhez, rokonokhoz, minden. Az a leám megéneklése, az gyönyörű szokás, tényleg a legények csoportba szervezkednek, 5-6-on van egy csuma menjen előre, aki állarcot visel, csengőkvel felszerelkedve, és kérdezi, hogy fogadják az énekeket. Mit mondjak? Itt a faluban a szlovákok még mai napig is van, hogy az idősebbek viseletet visznek. De a magyarok nem. A magyarok már a második világháborúban már nem voltak viseletben. Sajnos a magyarok itt erőst hamar kivetköztek.
Mi lehetett ennek az oka?
Előre kapaszkodás. Az én öreganyám nem volt viseletben. Én emlékszek a fehér gyöngyre, a zserszei ruha, a fehér gallér, szóval az egyáltalán dédöreganyám, igen, járt réklikbe, karinca, az volt a kötén.
Remélem, hogy majd, ha gyerekem lesz, hogy meg tudom tanítani magyarul beszélni, célom az életben.
2004. december 5-e. Mit mond ez a dátum egy hertelendi falvi székelynek?
Hát sajnos mindenki, aki határon túlélt, nem éreztük jól magunkat, ugye? Mondom, kicsit szomorú voltunk. Szerettük volna, hogy meglegyen, mert elsősorban mi nem vagyunk hibások, hogy el lettünk csatolva. Gondolom, hogy örömmel visszakérem, fogom kérlelni.
Ön a Hertelendi falviak negyedik lelki pásztora az 1883-as ide település óta.
1988-ban kerültem ide. A Kárpát-medence legdélebbi református gyülekezete. Általában itt a lelkiszek maradnak. Elődeim is végig itt szolgáltak. Bácskából származom. Azelőtt nem is ismertem Dél-Bánátot, de minden esetre teljesen más mentalitás uralkodik közöttük. Egyszerűen jó emberek, ha kell, össze tudnak fogni. Az egyházuk hűek.
Kint az udvaron a parókia udvarán disznóvágás zajlik.
Földműveléssel is foglalkozom, és gazdálkodom is. Városi ember lévén természetesen nem értettem semmit, sem a földhöz, sem az állattartáshoz. Mindezt itt tanultam meg, és most már több mint 20 éve gazdálkodom. Nagyon sokat segítenek az gyülekezet tagjai. Ha van szarvasmarhám, disznók, van egy kisebb csapatbirka is.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Ma egy református tájékra teszünk kirándulást. A Fekete-Körös völgyébe látogatunk. Ez a táj a Bihar-hegységtől az Alföldig terjedő szakasz, amely magában foglalja a Belényesi medencét is. Összesen mintegy 5-6 ezer magyar él ma ezen a vidéken. A Fekete-Körös völgyének magyarsága a kora Árpád-korban telepedett meg. Sajátos archaikus nyelvjárásuk van ma is. Kis Sándor látogatott el többek között Magyar Remetére, ahol Szigeti Ferenc lelkésszel beszélgetett az egyedülálló középkori freskós templomban. De járunk még Köröstárkányban és Városfenesen is, ahol megismertük a Vura Ferenc által létrehozott tájházat. Most tehát először Köröstárkányba látogatunk el.
Itt tetszett születni?
Én itt.
Az egész család ide való?
Ide. Nagy része három család itt van most is. Mindenfelé úgy vannak most a fiatalságok. Mennek, innen pedig ott nélkül nem lehet megélni. Dehogy nem lehet megélni. Ha dolgozik az ember, meg lehet élni. Hát régebben hogy tudtunk megélni? Volt, aki tehénnel szántott. Kis bacivó, másik lóvó, másik ökrökkel szántottok. Hogy tudtok építni meg mindent? Nem szeretnék dolgozni. Ez a valóság. Én. Nem tetszett látni, hogy jön a Belényesből, vagy megy be a pusztaság. A jó főző pusztaságból. Mind ott hagyják. Szóval nem írja meg megdolgozni. Mindenfele úgy van.
Itt a Remetei templomban ott van a László királynak, a Lova királynak a leárabló kunnal való megütközés legendája. Ugye, annak alapja a cserhalmi ütközet, ahol ő maga még csak herceg, de maga az, ahogy ott azt a csatát vívja, az ország népének emlékezetében a későbbiekben is megmarad. Vallat Magyar Remetének temploma. Az ottani freskók, amiket mi reformátusok sok mindennel kidobtunk, és mennyi minden más, ami érték volt és érték lehetne. Mert a Lovak királynak a képsorozata az arra is akar bennünket késztetni, hogy mennyire van meg a mai világban a lovagiasság, férfinél és nőnél. Legyetek tartó oszlopok, család számára, közösség számára. Ez a mai világ azt akarja, hogy legyetek meghunyászkodók. Legyetek olyanok, akik engedjétek, hogy rátok tapossanak. Legyetek olyanok, akik csak másoknak az akaratát kövessétek. Ne gondolkozzatok magatoktól. A Remetei templom így is akar vallatni. Tudsz-e férfi lenni? Tudsz-e becsületes munkás lenni úgy, mikor még nem is adják meg a béredet? Ahol az anya, a nő nem kerül a maga státuszába, akkor hiába hozunk össze ilyen együttléteket. Hiába verjük a lármafát. Átlényegülünk, úgymond. De ahogy vége van, kész, az otthoni gondok lekötnek ismételten. Többet kellene tenni. Én mondom, a templom az vallat. Nem az fontos, hogy mi van a tetején. Kakas, kereszt vagy egyéb. Hanem az, hogy megkérdezz engem, téged, bennünket, mindegyikünket, kinek a pártján vagy.
Magyar Remetei református templomban vagyunk. Nem is tudom, hogy hány négyzetméternyi freskó tárul a szemünk elé.
2003. májusában jöttek szakemberek, akik elkezdtek kutatni a falképek után. Székesfehérvárról Lángi József, falképkutató és restaurátor, Váradról pedig Emődi Tamás építészmérnök jöttek és kutattak, és időközben úgy, ahogy maga az anyagiak, meg maga az idő is engedte, teljesült ki ez a munka úgy, hogy lehet látni szinte nagy részében most mindazt, ami egykor díszítette ezt a templomot.
Miket látunk?
Olyan személyeket lehet látni, akik bibliai és történelmi személyiségek. Ezek a képek az 1300-as évek közepe tájékán készültek, de van egy másik képrendszer is, ami körülbelül 100 évvel későbbet festődik, görög-keleti szertartáshoz. Lehet itten látni László királyt, István királyt és annak fiát Imre herceget, fent az apostolok galériáját, fel lehet ismerni Péter apostolt a kulcssal kezében, Pál apostolt kardjával, Bertalant nyúzókéssel, Tamás apostol, aki egyetlen az apostolok közül, aki nem egyedül van, hanem maga feltámadott Krisztus előtt van, görnyedt testhelyzettel és döbbent arckifejezéssel, és itten a Krisztus előtt úgy áll, mint aki kinyújtott kezével tapogatja annak sebeit, de az arcán ott a döbbenet.
Kitátja a száját a csodálkozástól.
Csodás ez. Jakab apostolt is láthatjuk, akit zarándok botja szerint lehet felismerni. Szemközti oldalon, az újkori ablak alatt Mihály arkangyalt lehet látni, aki a főangyalok közül az, aki azzal van megbízva, hogy az embernek cselekedeteit mérlegelje, ezért is lehet látni azt a mérőrúdat, aminek két végében aztán ott vannak a jó és a rossz cselekedetek megjelenítve. Amott pedig aranyszájú Szent János lehet látni, amint egy hatalmas fazék szájából egyenesedik ki deréktől felfele, és imár összekulcsolt kézzel van megjelenítve, hiszen nép hagyomány szerint elevenen olajban sütötték meg. Úgy tartják, hogy nemhogy belehalt volna a szenvedéseibe, hanem nyolcszorosan megfiatalodott. Sokan kérdik, hogy hát mit kezdünk mi ezekkel a freskókkal a református templomban. Természetesen vannak olyan emberek, akik nem tudnak mit kezdeni ezekkel a képekkel, mert úgy gondolják, hogy ezek által reformátussá vannak meg, sértve, de vannak olyanok, akik a lényegre rátappintva észreveszik ezeknek örökség értékét, mert ha arra gondolunk, hogy milyen gazdag kultúrával rendelkezett népünk ott a középkorban, amit annak idején úgymond, vagy mostaniak mondanak, hogy sötét volt, de lehet látni, hogy mennyire színes volt ez az egész. Vallat ez a templom áll és mutat egy olyan irányba, amelyben minden embernek nézni kell. Az anyaországból maga Teleki alapítványnak köszönhetően tudtuk ezeket a munkálatokat folytatni. Csodálatos módon haladtunk, és én remélem, hogy ugyanebbe az ütembe fogunk haladni, és tesszük ezt az épületet, Istennek házát, úgy egy ritkasággá, a nyugalom szigetévé, hogy az mindenkinek szívügye.
Az udvaron látunk egy kopjafát nevekkel alatta. Mik ezek a nevek? Mi történt itt 1944-ben?
Magyar Remetének egy fekete gyásznapja, szeptember 23-a. 44. szeptemberében, mikor a magyar hadsereg vonul vissza az anyország felé Brátka-Belényes útvonalon, nyomában az oroszokkal és a román friss szövetségesekkel, kihasználva a lehetőséget, hogy mint sziget, falu, egyetlen olyan település, ahol magyarok vannak, hiszen Belényes van legközelebb 9 kilométerre, ahol még vannak magyarok. Olyan embertelen cselekedetekre veszik rá némely emberségükből kibújt emberek magukat, hogy lehet ott látni 12 éves kortól 85 éves korig menően férfiakat, nőket golyó általi halálra ítélnek, annak ürügyén, hogy partizánoskodtak. Faluban 36 embert végeznek ki, így majd későbbet pedig az Arad megyei Kishalmágyon másik 6 szemét, akiket mint nagy gazdákat arra kérték fel, hogy fuvarozzanak bizonyos anyagokat, majd pedig ottan jutalomból megássatják vélük saját sírjaikat, és azután végzik ki őket. Nem szívesen emlékeznek az emberek erre, mert még mindig úgy gondolják, hogy sebeket tépnénk fel ezáltal, és félnek a többségtől, a románoktól. Nekünk pedig, mint vezetőknek, kötelességünk tudatni vélük, hogy ha valamiről nem beszélünk, az még nem jelenti azt, hogy arról nem gondolnak, vagy nem gondolnak vissza. és ezért az idén 25-én avattunk fel egy olyan emlékművet, amit ugyancsak Emődit Tamásnak köszönhetünk, mint tervezőnek. A jövőbe is enged tekinteni. Ott van Nyerges Attilának idézete, hogy vannak dolgok az ember életében, amikre jobb volna nem emlékezni. Jobb volna, de emlékezni kell. Emlékezni azért, hogy megtörténhetett, és emlékezni azért, hogy többet ne történhessen meg. És persze a végén oda van írva megint egy idézet, egy olyan szabadságharci kardról vett idézet, ami azt írja, és ezt idéztük mi is, hogy nem haragból, de becsületből.
Ez volt a házigazda itt. Így jártak a lányok, selyemruha, rajta 4 sor pántlika, zöld, piros, rózsaszín, kék, egy nagyon szép fodrosing, ez a jegykendő, édesanyám jegykendő, ez egy nagyon szép kötő, lajbi, főkötő, édesanyám evávott mennyasszony is, így ahogy fel van öltözve. Piros szoknya, mikor már olyan 40-50 évesek voltak, azután jött a kék delinruha, aztán jött a fekete. Már régen már, mikor 50 évet betöltötték a menyecskék, akkor már általában sötétbe jártak, feketébe, meg ilyen kékbe. Ezek a párnák, ezek úgy ment, hogy a nagymama adta édesanyámnak, édesanyja adta megint, már az én világomban nem volt divat ez a fontos ágynemű, de viszont nagyon megőrizték az én szüleim. Mindig az volt a fiamnak a vágya, hogy egy ilyen névviseleti szobát szerkesszen. Ez a bölcső, ezt kaptam egy öreg néniti, Boros Józsefné, neki csinálta az apukája, amikor ő született ezelőtt 80-valahány évvel. A lányoknak koszorúba volt feltíve a hajuk, még lányok voltak. Azt itt volt férül egy szallag. Így koszorúba, válkendő. Itt tiltik le a javarészt a gazdasszonyok az illetiket a konyhában. Már nem konyhának mondták, akkor pitvarnak. Még arra nagyon jól emlékszek, abban főzték mindig a tejvegrizet. Na ez volt az ujjas. Ezek már gyöngyösek. Hát ez a szoba, itt háltak. Itt volt a mindenes, itt zajlott mindenféle le. Itt este gyűltek össze, már nem úgy volt régen, hogy mindenkinek külön szobája volt, hanem azt mondta nekem ez az ázsi néni, hogy 12-en is háltak egy szobába.
Meghaltak a nagyszülők, és ránk maradt a sok minden, és akkor nem tudtuk, hogy mi legyen vele, mert a mostani modern házakban nem igazán illenek bele ezek a hagyományos felvetett ház, kaszli, vagy amik vannak itten. Itt a szomszédunkban volt ez a régi ház, meghaltak a tulajdonosok, és akkor úgy jött magától az egész. A nagyanyám most halt meg 3 éve, de soha nem adott egy darabot se semmiből. Hál' Istennek bele nevelkedtünk, szóval egészen távol áll tőlünk a gondolat, hogy valamit is eladjunk az örökségből, legyen az tárgy vagy föld. Egészen más elképzelésünk van a tulajdonról.
Milyen programokat terveznek ide, miről álmodnak?
Már rengeteg ötlet van, meg javaslat.
Milyen most ötletek?
Is, hát most is itt volt a dinnyés művész úr, ő is már mondott ilyen-olyan dolgokat. Azelőtt itt voltak a vasárnapi iskolások, mert őket is szeretnénk bevonni, hogy a hétvégeken itt tartsák a foglalkozásokat a gyerekeknek. Az emberek itt falon teljesen elvesztik az identitásokat. Sokan elmennek külföldre, vagy elmennek városra, és akkor ottan nem tudnak beilleszkedni, és akkor se nem falusi, és se nem városi, hanem egy olyan elveszett ember, és akkor még belejön a vegyes házasság is, és előbb-utóbb eladják itt az összes házakat, földeket, és aki vásárol, az meg nem mi vagyunk, hanem a szomszédaink.
Menj új hazába, hát bolond, szegényke, kósza hű barát, lesd ott is úgy a szél szavát, hogy havas éj honvágyat ont, legyen veled a bánatom, amelyet békes dal kísér, s amit nem adnék semmiért, bár egy-egy este fáj nagyon, legyen körötte csönd a szent, mit akár tetszik, akár nem, mindig magammal kell vinnem, s mely börtönt s küldetést jelent.
Megkérdezhetem, hogy mit csináltok?
Takarítunk.
És mit takarítotok?
A templom körül anyukámmal a takarítónő összeomlanak a levelek, és már nem maradhat úgy az utca.
De úgy láttam azért itt a faluban több helyen is söprögetnek.
Ja, hát ez így szokás. Nem tudom, máshol nem, csak itt. Mindenki szombaton ház előtt eltakarítja.
Nektek van esetleg valami szolgálatotok ezen a söprögetésen kívül?
Én egyetemista vagyok, másodéves. A tesóm meg 10-es.
Diósi Gábor Ferenc köröstárkányi fafaragóval beszélgetünk.
Kiholó félben van ez a fafejfa készítés. Én egyedül vagyok tényleg, aki még ilyen fafejfákat készít. Kell készíteni a bölcsőt és a koporsót, tehát így a fejfát is el kell készítse az ember.
Bölcsőt is szokott azért készíteni?
Már bölcsőt nem készítetnek sajnos, de lehet, hogy még visszajön az a világ, hogy egyes emberek elkészítik majd az unokáknak a bölcsőt. Sajnos, hogy inkább a koporsók, amik jellegzetesebbek. Most már egy olyan 17 éve, hogy készítem a koporsókat, mivel hogy asztalos és fafaragó szakmát végeztem. Tényleg, hogy a faluban nem volt koporsó készítő, mert aki addig készítette a koporsókat, az elköltözött, és több száz asztalosból, hiszen több száz asztalos volt, és van itt a faluban, akik bútorgyárakban dolgoztak, hát senki nem akarta ezt bevállalni. Hát én azt mondtam, hogy megpróbálom. Láttam benne egy hagyományt. Amikor valaki meghal, a koporsósnak van egy teendője, hogy amikor kiadja a házból a koporsót, attól a perctől egészen, amíg azt a halottat elhantolják. Tudnélik, a koporsónak a zaját viszik először a halottas házhoz, és majd a koporsós másnap akkor fölírja a koporsónak a fedő részére az évet, és hogy minek hívták az elhalálozottat, és részt kell vegyen a temetésen, amit nagyon iszonyatnak az emberek, hogy le kell szegelje is azt a koporsót. Néhány évig én is ezt így gyakoroltam, hogy rendes szeggel szegeltük le a koporsót, és hát vittem magammal a kis kalapácsot, és amikor ütöttem a szeget, ugye hát akkor mindenki sírt a kalapácsütéstől, ugye hát egy megrendül az ember. Most már bejöttek ezek a lecsavarozott dolgok, úgyhogy most már csavarozom, csak jobban esik az embernek. És hát ugye ott kell legyen a koporsós, míg elhantolják azt a halottat, mert Isten ments, nem lehet tudni soha, hogy milyen probléma jön elő. Hát ugye volt olyan eset is, hogy mondjuk azt a koporsót illetve lejtették a sírba, akkor be kell segíteni. Ugye hát mi is emberek vagyunk, és hát majd minket is valaki el kell rendeljen. Már így mondjuk mi így falun. Azért így szép is, hogy elrendeljük egymást, és hát azért mondom, hogy ez a koporsós szóban több minden van benne, nem csak éppen az, hogy valaki készíti a koporsót.
Hagyományos fejfákat is készít.
Van egy ilyen szokás, hogy ami kikerülnek a halottaknak, az úgynevezett márványfejfák, addig egy fafejfát tesznek neki, hogy tudják, ki van eltemetve. Régen a férfiak és a nők, ugye ilyen kuzsókban, bekecsben jártak, ez volt a névviselet. Megütött a szememet egy motivum, ami egy szép kis tulipános motivum. Arra gondoltam, hogy mivel már most már nem hímeznek sajnos kuzsókokra, és gondoltam, hogy áttegyem a fafaragásra ezt a motivumot. Padokra rávésem ezt a motivumot, és tesz tényleg, hogy a miénk a fekete körös menti embereké.
Hogy készül egy ilyen fejfa?
Mindenki, akinek a hozzátartozója meghalt, kapott a temető mellett lévő erdőből egy szál fát. Fa ez azt jelentette, hogy egy fát kivágtak, és annak a törzséből egy fejfát készítettek. A halottas háznak a szomszédjában, szóval lehántották, gerenda alakra vágták ki a fejfát, kivésték. Nem voltak olyan jó szerszámaik az embernek, hiszen nem voltak így fafaragók, ácsmesterek voltak, és hát volt egyiket egy V-alakú véső, amivel próbálták beírni a betűket. De ugye most már a modern világban, a gyalogépen átdolgozom ezt a fát, átgyalulom, majd lecsiszolom, megadom neki azt a formát, amilyen nálunk, és ráűröm azokat az alap dolgokat, például a fejfának a felső részére oda kell írni néhány betűt. Az A, a B, az F, az R és az A betű, ami azt jelenti, hogy a boldog feltámadás reményei alatt. Ez nekünk reformátusoknak ez nélkülözhetetlen, hiszen márványkövekre is ezt rá szokták írni. Na és hát ugye a név, a pontos dátum, és hogyha valaki akarja, akkor még valamit. Hát én szoktam egy kis verset írni nekik. Például volt olyan eset, közel álltam az illetőhöz, és írtam neki néhány sort. Virággal kezében sóhajtozva lépdel, arcán a verejték könycseppekbe vész el. Leteszi virágját, bár 80 éves elmúlt, unokája sírjára, ki fiatalon elhunyt. Ugye hát ismerjük egymást, Például volt egy olyan, hogy egy gazdag ember halt meg, és mindig mondta nekem, hogy el fog egyszer jönni, hogy megbeszéljük, hogy a koporsóját elkészítsem. És mondta, hogy hogy akarná, meg mind szeretné. Hát majd hirtelen meghalt, és amikor a fejfájára írtam, jött ez az ötlet, hogy írjak neki néhány sort. A második részét tudom, hogy az volt a mondani való, hogy mert az Úr akarata örökké megmarad. Ne bízzuk el magunkat sohasem, mert ennek az életnek vége lesz, és akkor jön egy másik, és van, aki csak ebben az életben hisz. Amikor így a temetőn nézem a fafejfákat, régi, repedezett fejfákat, és akkor mindig az öregek jutnak eszembe. Így a gondolataimban is mindig a régiek vannak, a nagymamám élete, az mindig ott lebeg, hogy miket mesélt gyerekkoromban. És akkor ez is lehet, hogy olyan erőt és úgy segítséget ad munkámban.
18 ezer magyar van a megyében, és azt mondom, hogy már egy fél évszázada ott vagyok a szórványban, ott születtem, ott kereszteltek meg, ott konfirmáltam, ott esküdtem, ugyancsak a szórvány magyar lánya, szórvány magyar faluból, a gyerekeim a szórványban születtek, és ugyanezt követték, és az unokáim is. És akkor azt mondom én, mint értelmisegi, hogy hát én megtettem magamét a szórványért. A szórványban egy magyar gyereket, egyet, azt nem szabad elfelejteni. Nem foglalkoztam a tömbben a besztecei magyar gyerekekkel, hanem a nassai két gyerekkel és a bonzási három óvodással, akinek óvodát írtottunk. Olyan élményben volt részem, amikor elmentem elhozzák a gyerekeket, a magyar gyerekek is románul beszéltek, és elmentem egy hónap múlva, és már mondták a műanyjákat, hogy magyar verseket mondtak, és így tovább. Csodálatos érzések voltak.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes vagyok. Egy fiatal zenész házas pár vallomását hallhatják. Ottomár Dávid és Anna Magdolna, trombita hegedű zenetanárok. A Budapest Fasori gyülekezet tagjai. Vajon milyen küzdelmeket jelent számukra a zenész élet?
Az ember, hogyha zenésznek készül, akkor szembesül azzal, hogy mindennel jár egy gyakorló zenészpálya. Zeneakadémiai diplomámig bezárólag nagyon sokszor kerültem abba, úgymondom, lelki válságba, hogy vajon elég tehetséges vagyok-e ahhoz, hogy zenész legyek, gyakorló zenész. Én mindig zenetanárnak készültem, középfokra szerettem volna jutni. Ez egy picit változott bennem az elmúlt egy-két évben. Most nagyon örülök annak, hogy zeneiskolában taníthatok. Sok olyan zenészt ismertem meg, akiknek úgymond a zene vált az istenükké. És mi mindketten úgy valljuk, hogy mi az úré vagyunk, és a zene az eszköz. Nem mindegy, hogy mire használjuk, természetesen. A komoly zene az eleve egy nagyon jó eszköz, mert rengeteg értéket közvetít, és a zenetanítás is nagyon sokat fejleszt a gyerekeken. De soha nem éreztem magam annyira tehetségesnek, hogy nekem a zene váljon az elsődleges célommá. Egy évben talán 4-5 alkalom is megadatik, hogy fellépjek, és ezáltal tulajdonképpen az aktív zenélés mellett is megmaradhattam eddig, amiért nagyon hálás vagyok. De számomra a karrier ilyen szempontból másod vagy harmadrangú. Gondolkoztam azon, hogy mit jelent zenésznek lenni. Sokszor a sportolók életéhez hasonlítják a zenész sorsot. Nagyon sok munka van benne gyerekkortól kezdve, amikor már az ember elhatározza, hogy ezt a szakmát szeretné űzni, ezt a pályát szeretné bejárni, akkor sem feltétlenül látja, hogy pontosan annak melyik szegmensét szeretné majd gyakorolni. Épp ezért eltelnek úgy súlyos évek, hogy az ember azzal foglalkozik, hogy fejleszte magát zeneileg, de nem feltétlenül látja azt, hogy majd mivel fog foglalkozni. Én ezt konkrétan átéltem, amikor mindig az volt a cél, hogy az adott darabokat a következő vizsgára egyre jobban-jobban megtanulni, és mindig elviselni úgymond a tanáraimnak az intéseit, hogy még mindig nem elég jó, vagy ezekkel a kritikákkal újra és újra szembenézni, és fölállni, amikor valami nem sikerül, és aztán tovább menni. Hálát adok azért Istennek, hogy kaptam annak idején a zeneakadémiai felvételim előtt egy olyan megerősítést, ami miatt tudom, hogy itt van a helyem. Úgy biztatott engem, mint annak idején Ábrahámot. Azt mondta, menj ki földedről, és nézd meg azt a helyet, amire küldelek most, és hogy járjam be azt, és ez konkrétan aznap volt, amikor meghallgatásra mentem a Zeneakadémiára, és én akkor ott furcsa ezt mondani egy sikertelen zeneakadémiai felvételi után, biztos voltam benne, hogy a következő sikerülni fog. Tudtam, hogy ez egy alap, és erre ráállhatok. Akkor még csak azt gondoltam, hogy ez az ige arra lesz elég, hogy átlendítsen a felvételi nehézségeim, de most eltelt azóta már 7 év, és azt tudom mondani, hogy nem véletlen, hogy ezen a pályán vagyok, hogy itt kell lennem, és hogyha megélhetem a szépségeit, nagyon jó, de tudjuk azt, hogy mindenkinek át kell élni a nehézségeket is, próbákat is, és hogyha nekem ezt zenészként kell átélnem, akkor örülök, hogy így van.
Zenetanárok vagyunk, én trombitát tanítok. Székesfehérváron az Anya zeneiskolában alap- és középfokon. Budapesten van a másik állásom, a Kőbányai zeneiskolában. Ezt bátran bevallom, nem becsültem sokra a tanárságot, nem néztem le a tanárokat, abszolút nem erről van szó, de úgy gondoltam, hogy ennél bizony bőven van feljebb, és talán képes is lehetek rá. És nem is arról van szó, hogy nem sikerült ez, és én nagyon megszerettem. Szeretném, hogyha a tanítás az a következő években, évtizedekben ugyanígy döntő többségben kitölteni az időmet. Ennyi, hogy szeretnék egy kicsit többet játszani a hangszeremen. Egyértelmű, hogy részt veszünk a zenei megnyilvánulásokban, most így mondom, a templomban, és a templomon kívül is, hiszen voltunk például idősek otthonában, és ott szolgáltunk mind bizonyságtétellel, mind egy kis zenei csomaggal, de hát legtöbbször a templomban zenés áhítatokon működünk közre, valamint a kórusban is felfeltűnünk, hanem is mindig. Létrejöhetett 2011 karácsonyára egy ünnepi zenés istentisztelet, aminek részben, nagy részt én voltam a kiötlője. Fasori zenészekkel, fasori gyermekekkel, fasori lelkészekkel, kántorunkkal, Pál Úr Jánossal létrejöhetett egy ilyen zenés alkalom, aminek így a címe, úgy mondom, hogy az ige volt.
Ti mosolygósok vagytok, tényleg látni tele reménnyel, tervekkel is a jövőre, elégedettek vagytok. A megbecsülésnek azt hiszem, hogy sokféle betűrése van. A zenetanári létnek az anyagi megbecsülése nem mondhatnánk, hogy nagyon előtérben van. Ellenben a gyerekek is és a szülők is olyan fajta pozitív kisugárzással tudják meghálálni a közös munkát, hogy ez pedig nagyon jól esik az embernek. Az az igazság, hogy nem cserélnék. Hát, ha lehet ilyet mondani, a stressz sem öli meg az embernek a hétköznapjait, amiért én nagyon hálás vagyok, hogy az osztályt lehet irányítani, hogy lehet a kapcsolatot úgy tartani a szülőkkel, ahogy az én méltónak gondolom, akár magamhoz, akár a hivatásomhoz, akár a hitemhez. Nyilván hangzatosabb egy szólista karrier, vagy egy zenekari karrier összességében azt gondolom, hogy megbecsült szakma azért a miénk.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.